Itt is vagyunk újra a Lélektér Vigandával című magazin műsorban, Gajdó Zoltán, a vendégem, a Stand-up Comedy Humortársulat egyik tagja. Ismertség, az milyen? Hát mert az egyik munka az kevésbé jár ezzel, a másik munka meg igen. Tehát tudjuk, negatív hír is jó hír, igen. Vagy reklám is jó reklám, tehát hogy ha már valaki oda szól, valami rosszat is, akkor már híres vagy, és foglalkoznak vele, na de hát ezt meg kell szokni.
Olyan még nem történt, hogy valaki negatívot mondott volna a szemedben. Vagy itt találkoztam volna az utcán, és azt mondtam volna, hogy fú, hát ez nem tudom miért van. Tehát lehet, hogy ők ilyen fotelhuszárok, és akkor csak kommentben, amúgy meg nem csinálják. De azért megismernek, nyilván ez vele jár. Tehát akár Pesten közlekedek, akár most múltkor például Nyíregyházára mentünk el a családdal állatkertbe, és ott a kis húzós kocsit lehetett bérelni a gyerkőznek, és ott a fickó mondta, ó, szoktott járni az előadásokat, de szeret minden, váltasz egy pár szót, tehát ember vagy te is. Tehát szerintem nincsen ilyen sztár alűrje egyikünknek sem. Hát ismerek olyat, aki már mit tudom én, tudja, hogy ő csak este 11 után mehet le a boltba, mert nem tud bevásárolni, mert annyian megállítják, de nyilván ők is kedvesek. De szerintem nagyon jól kezelik. Azok az emberek veszélyesek, aki megtalál és rögtön bombáz, hogy mit mesél a tévében, mert hallod, ezt mondd el a tévében, hogy és olyanokat, hogy tehát nem is akarok vulgáris lenni. Tehát igen, ővelük egy kicsit nehezebb, de ők is aranyosak, tehát bántó módon nem támadnak.
És a környezetet hogyan szokta meg, hogy neked lett egy ilyen kétlakiságod, második életed?
Szerintem ez így felnőtt velünk, vagy együtt a kapcsolattal. Hát jó, megvan tőle ez a művész úr, hiszen művész, hát nem vagy nyilván művész, de szeretik. Tehát, hogyha közelben vagyok, eljönnek az előadásainkra, megnézik, lemegy a tévébe, mindig írnak, hogy jó volt, tetszett. De ennél tőlem, hát most azért mi nem vagyunk akkora hírességek, hogy pláne meg a mai világban, ahol gyakorlatilag bárki híres lehet. Örülök neki, hogyha tetszik, amit csinálok. Nyilván én is azért csinálom, mert szeretem. Van, mikor gyűlölöm.
Az mikor van?
Van, mikor soknak érzed. Van, amikor úgy nem áll össze a fejedben az anyag. Tudod, hogy motoszkál benned, hogy te mit akarsz átadni, de valahogy nem úgy sikerül, nem úgy mondod el. Van az, mikor megcsömörlik az ember, de ez mindenhol van. Nyilván akár egy haláleset után is neked ki kell állnod a színpadra, és ez az, amit mondtam, hogy az embereket nem érdekli, hogy te. De ez ugyanúgy a színészeknél, bárkinél, hogy neked ott a maximumot kell nyújtani. Az emberek megvették egyet, azért jött, hogy szórakozzon. És nyilván olyankor nem az adrenalin dolgozik benned, hogy fú, de jó, megyek a színpadra, minden. Teljesen máshol jár az eszed. De ezt Orosz Gyuri szokta nagyon jól mondani, hogy ezeken az esteken, mikor te érzed magadon, hogy nem vagy jó, de a közönségnek tetszik, ez már az a szintje az előadó művészetnek, amikor akkor is jó vagy, amikor nem. Ezt nem tudom érthető-e, hogy tehát mikor te érzed magadon, hogy nem vagy jó, de a közönségnek tetszik, ezt tudod, hogy kell előadni, hogy kell szünetet hagyni, mire fogékonyak, kialakítjuk az interakciót, rögtönzünk egy kicsit, elviszi az embereket, de lehet, hogy te fejben teljesen nem ott jársz.
Mikor volt a legnehezebb ilyen állapotban színpadon állnod?
Hát nekem, amikor édesapám meghalt, ő viszonylag gyorsan, teljesen váratlanul és gyorsan le is ment, utána azért nehéz volt így színpadra állni. Nem is az, hogy nehéz, hanem hogy mondjam, ilyen etikátlannak érzed magaddal szemben, hogy én most üljek le vicces anyagokat írni, amikor a lelkiállapotodnak nem itt kéne lenni. És igazság szerint nekem nem csak és szerintem egyikünknek sem, nem csak a munkám folyamán vagyok kétlaki, tehát hogy van egy civil életed is, hanem neked a lelkedet is valahogy meg kell osztanod, hogy kell egy olyan részének lenni, ami folyamatosan fogékony a humorra, tehát bármikor szólnak, hogy Zoli, lesz egy hakni, el kell menni. Oké, kész, mert tudod, hogy te addigra harci állapotban vagy, harckészültségben. Meg van egy másik fele az énednek, ami igen, ezekkel a hétköznapi dolgokkal kell, hogy foglalkozzon.
Mondod, hogy most egy tehetségkutatóban is lesz műsorvezető, de nekem meg az jutott eszembe, hogy mi kell vajon ahhoz, hogy ma valaki ezt jól tudja csinálni. Ezt a típusú megosztottságot jól tudja kezelni a lelkében, fogékony legyen, interakciót tudjon kialakítani, és ez az egészet valami nagyon jó balanszba tudja hozni.
Igazság szerint ehhez nagyon sok minden kell. Én rengeteg olyan embert ismerek, aki százszor jobb előadó lenne, sokkal jobb történetei vannak, mint nekem. De nem megy el. nem próbálja meg. Ez az első lépcső. Tehát aki ezt jól akarja csinálni, annak a legfontosabb, hogy meg kell próbálni, ki kell állni, el kell mondani. A másik az, hogy milyen anyagokat tudsz összeállítani. Van-e tehetséged az előadó művészethez? Én azt mondom, hogy egy 10 percnyi jó stand-upja, vagy egy nagyon jó története mindenkinek van az életéből. Ez szinte biztos. Az, aki ezt jól akarja csinálni, annak utána írni kell még 10-et, meg még 10-et, meg még 10-et, és ez nem elég, mert még legyen tartalékba még 10-et, tehát hogy ennek a folyamatosságát. És aki viszont azt gondolja, hogy, és én is ebben a hibában voltam, hogy az előadó művészet az olyan, hogy egyszer felléptem a tévében, és utána tini lányokat kell lerugdosnom a nagykapuról, az nem így működik. Tehát ebben a szakmában magadat kell eladnod. Magadnak kell ismerté válnod. Nyilván szeretnek az emberek, de azon kívül, hogy nevettek rajtad egy jót, itt meg is áll a történet. Ezt is fel kell tudni dolgozni. Az, hogy te utána ezt a lelkedben hogy tudod helyre tenni, erre nem is tudok ötletet adni. Szerintem ez nagyon személyiségfüggő. Az életet se egyformán fogjuk fel. Van, aki a legkisebb problémából is elefántot csinál, van, aki meg jó, hát lesz holnap is. Ehhez kell az ember is.
Van, aki féltett ettől a nyilvánosságtól, ettől a világtól, aki azt mondta, hogy inkább itthon a bulikon beszélgessél ilyen történeteket, vagy meséljen történeteket.
Nem. Olyanok voltak, akik hitetlenek voltak az ügyben. Jó, van, mennyi, persze. Többek között a feleségem is így van, akkor még nem a feleségem volt, mert volt is egy ilyen megegyezésünk, emlékszem, hogy amit ezzel keresek, azt mind megtartatom, hát őt ez nem zavarja. Hát igen, utána azért megfordult a kocka, de nem mondom, hogy nem hit bennem, de inkább úgy voltak az emberek, hogy persze, menj ezt a shoulderbe. És akkor még nem is volt nagyon ilyen, tehát előtte nagyon új arcokat nem nagyon emeltek be, és ezt érezhető most is, hogy nagyon nehezen fogadják el az új embereket, és szerintem ebből adódik a sok negatívum. Tehát, hogyha te jó is vagy, és nem csak magamról beszélek, hanem rengeteg kollégát ismerek, akit méltatlanul bántanak, az mind annak köszönhető, hogy ez a berögződés, hogy nem kik ezek, hát a Hofi volt, meg a izé, meg még a régiek, mi is rajtuk nőttünk fel. Hát én nem mérem össze magam egy másik humoristával, és én ezt szoktam is mondani, hogy én mindenkinek gratulálok, és mindenkihez van egy jó szava, mindenkivel jó kapcsolat, tehát nincs is olyan, akivel harcban állnék, mert én attól nem leszek jobb, hogy ő neki aznap este rosszabb volt, és ez fordítva is így van. Tehát itt nem vagyunk egymásnak farkasai, és a mi társulatunkban ez nem is jellemző amúgy egyáltalán, meg szerintem nagyon máshol sem.
Mit ad neked ez a társulat? Mit ad az, hogy te nem egy szabadúszóként, ahova a szél elfúj, oda vetődsz, hanem hogy van mögötted egy ilyen, egy komoly csapat, jó szakemberekkel, komoly szakemberekkel, nagy tudással, mégiscsak úgy látlak benneteket, mint nagy családot. Szoktam együtt elmenni, nyaralni, pihenni, vannak közös élmények, tehát hogy abszolút nem egy ilyen munkakapcsolat az szerintem, ami itt megvan, hanem sokkal inkább emberi baráti viszonyok vannak.
Sőt, én nagyon sok barátot szereztem.
És mentor mindenképpen.
Igen. Én azt tudnám hasonlítani, mint amikor elkezd az ember edzeni mondjuk, hogy otthon is tudsz edzeni, és haladsz vele, de ha elmész egy edzőterembe, teljesen más kép fog kialakulni, más lesz a látvány, és gyakorlatilag ugyanez volt. Tehát amikor én mielőtt a társulathoz csatlakoztam, és szabadúszóként tevékenykedtem, jártam fellépni, ugyanúgy jártam a tévébe, de valahogy nem volt közeg, ahogy fejlődjél, nem volt egy ember, akivel ezt átbeszélt. Nem volt, akivel nagyon gegeljél például, és mindegyikünk máshogy látja. Tehát ezt most nem úgy kell érteni, hogy egymásnak megírjuk az anyagot, hanem leülünk, és figyelj, nekem van egy ilyen anyag, eddig megvan, és neki is eszébe jut volna, és ugyanígy kölcsönösen segítünk egymásnak, és nyilván hát a gegelés, tehát viccelődsz, poénkodsz, így kialakul egy nagyon jó közeg is. És szerintem mi nagyon jó társaságot alkotunk, magánéletben is tartjuk a kapcsolatot, mielőtt fellépni megyünk, ugye Facebook csoportok alakulnak, hogy tudom én, megyünk négyen fellépni, és akkor mennek utána a képek közben az ökörködés, a hülyeség, és ez feltölt. Tehát mire már oda kerülsz, hogy na mész a színpadra, hát előtte van, hogy könnyesen röhögöd magad annyit. És nagyon komoly dolgokról is elszoktunk, az életünket, az felét kocsiban töltjük, tehát ide mész fellépni, oda mész fellépni, azért ott van idő átbeszélni. Komoly dolgokat is, vicces dolgokat is, jövőbeni terveket is.
Elképzelhetőnek tartasz, hogy egyszer megszünteted ezt a két lakiságot, és csak ezzel akarsz majd foglalkozni?
Nem.
Így van meg a balansz?
Nem is az, hogy a balansz, én ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, sőt, számtalanszor végigjátszottam az eszemben, hogy vagy ezt, vagy azt, tehát mindig van egy, hogy na most abban hagyom, inkább a stand-upot maradok ennél. Nem, inkább megyek a stand. Mindegyiknek megvan az előnye is, meg a hátránya is, és még az egyik se billent olyan irányban bennem, hogy azt mondhassam, hogy nyugodt szívvel elengedném valamelyiket. Tehát nem biztos, hogy most kisgyermekes családapaként nem biztos, hogy azt mondanám, hogy a hét minden egyes napján én elmegyek délután 4-kor, és majd hajnalba hazajövök, mert fellépek valahol. Mert nincs olyan dolog a világon, tehát hogyha 5 puskást csinálhatnék meg, se lenne olyan a világon, ami miatt azt mondanám, hogy az kárpótol azért, hogy legózok este a gyerekkel, vagy mesét nézünk, vagy elmondja, hogy mi történt vele ma, ne telefonon éljük a családi életet, és ebből adódóan nem is teszek meg mindent azért, hogy az legyen. Tehát nekem nagyon figyelnem kell arra, hogy, és ezért most ebből egy képűen akarom mondani, hogy ne legyen olyan nagy mennyiségű fellépés számom sem, ami miatt már azt tudnám mondani, hogy akár a főállásom rovására, vagy esetleg nem menne annak a rovására, de az otthoni életből vennék el. Tehát ebből a háromszögből nekem mindenre figyelnem kell.
Rád ki figyel?
Hát rám a Jóisten szerintem. Meg édesanyám mindig figyel.
Mit hoztál otthonról?
Ezt most hogy érted?
Milyen értékeket hoztál otthonról, ami például segít ebben a munkában? És most kifejezetten a stand-upos munkára gondolok.
Apukám az humoros ember volt, szerintem abból az oldalból ő is ilyen közösségi lélek volt, szerintem ez a része ez nyilván onnan eredeztethető. Édesanyám mindig ilyen megfontoltabb volt, empatikusabb, és szerintem az a rész is dolgozik bennem is egy jó stand-up anyagnál, például ez az a dolog, amikor azt tudod mondani, hogy na ez eddig vicces, innentől nem. Tehát, hogy az empátiát is beleszűrött, hogy mi lenne, ha. Azon kívül szerintem ezeknek az értékeknek a vegyülete meg nyilván egy adag bizonyítási vágy. Tehát mindenki be akarja bizonyítani a szüleinek, és anyukám az ő büszke is erre mindig mondja, nagyon meg a kollégái mondták, és ez azért örülsz neki, tehát ez is hajt előre.
És a gyerekeknek mit tesz tovább? Említetted, hogy 3 kisfiad van. Mondjuk, amikor nézed őket, akkor visszaköszönnek azok a vagy olyan pillanatok, vagy olyan saját magadra emlékeztető kis megmozdulásaik, amikben úgy látod magadat?
Igen, és mindegyik gyermekemben más korszakomat látom. Mm. Tehát a legnagyobbik fiam, Máté, szerintem ő az életemnek az a szakasza, amikor tudod, még ez a minden mindegy volt, fiatal voltál, bohó voltál, Milán a középsőm, ő az álmodozó. Ő az, aki én voltam, hogy minden nap más akar lenni, és az egy nagyon, ez egy nagyon kreatív és fontos része az életnek, én szerintem. A kicsi, aki szintén fiú lett, de azért vállaltuk, hogy hát a lány lesz, tehát így lett 3 fiam.
Csak majd a negyedik lesz lány.
Nem, a csúcson kell abba hagyni. Ő viszont, ő hasonlít rám a legjobban, de ő viszont így a mostani énemre. Ő tudja, hogy kell az embereket, nem mint a befolyás, mondjuk tudja, hogy kell anyunak hízelegni, apunak, olyan 3 éves, olyan felnőttesen beszél, megfontoltan, ő igazi kis gazember. És így 3-an együtt tényleg, tehát az életem minden egyes periódusa lekövethető náluk.
Máté, Milán is.
És Martin.
M-betűsör.
Hát csak az M-betű, igen. Nem az én ötletem volt.
Érdekes ez, mert említetted ugye, hogy nem igazán váltanál egyikről, meg hogy ezt így meg kell tartani, de néha azért ez egyébként lehet kettőség, lehet fárasztó, lehet az, hogy az ember mindig próbál valami hasonló teljesítményt nyújtani a családba, az egyik munkába, a másik munkába, és valahol a sok között úgy elvész. De honnan meríted az energiát? Honnan van erőd minden, hol nagyjából hasonlóan teljesíteni? Vagy gondolom a családban meg még fontosabb, hogy ott meg még inkább jól.
De kezdjük a családra. Szerintem a családban ott nyilván egymásból merítitek az erőt. És azt, hogy jól csináld, fogalmam nincs, hogy jól csinálom-e, szerintem én nagy kritikus vagyok, szerintem nem biztos, hogy mindent jól csinálok, de azt ugye meg kell élni, ez egy egyszerűbb dolog megélni. A munkahely dettó, megvannak a saját nehézségei a munkádnak, de az megint olyan, hogy bemész, leülsz, és tudod, hogy csinálni kell. A stand-up ezért összetettebb, mert ott meg kell tervezned, el kell jutnod, elő kell tudni adnod, előtte meg kell írnod, annak eszedbe kell, hogy jusson, ahhoz neked fel kell úgy öltözned, ahhoz előtte állítsuk be a hangot, állítsuk be a fényt, de az viszont olyan adrenalin löketet ad, ami tényleg feltölt akár napokra. Tehát én azt észreveszem, hogy van úgy, hogy úgy mentem el fellépés, hogy mellőtte 3 kávét ittál, mert jön a front, fejem is fáj, mindjárt elalszok, És utána még itt hajnal kettőkor is a plafon bámulod, nem tudsz elaludni, mert dolgozik benned, hogy fú, de jó volt, hogy tetszett nekik, lájkolnak, írnak, megköszönik. Tehát én szerintem az egyik tartja életben a másikat. Tehát az én, a főállásomat azt tartja életben, és azért tudok energikus lenni, és nem mindig mondjuk enervált agyilag, mert ő feltölt. Itt viszont azért tudom elengedni magam annyira, mert ott elfárad mondjuk az agyad kellőképpen ahhoz, hogy igényelje azt, hogy na most ökörködjünk, na most mondjuk neki.
Van még olyan, hogy bizonyítani akarsz?
Állandóan.
És ha igen, akkor kinek? És miért?
Szerintem a legtöbb ember magának akar bizonyítani. Tehát ha másnak akarnék bizonyítani, és ebben a hibában benne voltam, és szerintem sok ember benne van, az egy veszélyes dolog. Mert akkor esetleg nem olyat csinálsz, amit te szeretnél, hanem olyat csinálsz, amit más szeretne tőled látni. És mondjuk, hogy visszakanyarodjak arra a választásra a kettő közül is, én lehet, hogy ezért nem akarom ezt még választani, mert én sem hiszem el, hogy ebből mondjuk, hogy lesz energiám ezt 15 év múlva is csinálni. Vagy mindig eszedbe fog jutni valami, honnan tudjam?
Nehéz a kérdés, mert olyan sokféleképpen lehet feltenni. De hogy engem az érdekel, hogy mikor hiszed el, hogy jó vagy, ha a közönség mondja, ha anyukád mondja, ha a feleséged mondja, ha te úgy érzed. Említetted többször is, hogy magadnak vagy a legnagyobb kritikusa, de van, amikor te is azt mondod, hogy ne, ez azért, ez úgy jó volt.
Nyilván, tehát most nem akarok ilyen álszerény lenni, érzem én is, hogy mikor jó, de azért mindig, mikor visszanézed, és ezért nem is szeretem visszanézni, hallgatni jobban szeretem, de muszáj vagy nézni, mert tehát észrevettem azt, hogy kimentem, tehát az első sódereket, ha visszanéz, az ember láttam, hogy a földet néztem végig, tudod. És akkor mondták, hogy be van csukva, szóval nincs be csukva, szóval nyilván úgy látszott. Utána piszkált állandóan a fülem, és tudod, ezeket, az, hogy még te ezeken is dolgozz a színpadon, hogy jó is legyél, szünetet is, ne hadarjál, de ne is legyenek ösztöntelen mozgásaid, nekem ez okozza a legeslegnagyobb problémát. Tehát a szövegírással szerintem nincs nagyobb gondom, mint bárkinek, sőt, szívesen szeretünk segíteni a kollégáknak is, mert mindig eszedbe jut valami, tehát többféleképpen látod. Az előadásmód szeretem előadni, szeretik is az emberek, én szerintem tényleg interakcióba tudok velük kerülni. Na most az, hogy olyan lelkülettel álljak ki a színpadra, mint, és ezt irigylem a sok kollégám, hogy olyan nyugodtnak tűnik, és mikor visszanézem, néha látom, hogy amúgy én is annak tűnök, és akkor tudod, mindig ezen kattogok, hogy valójában ő mit érezhet. Tehát én még a mai napig úgy vagyok, hogy most már a nem tévés felvételeken nincs, szerintem nálam a tévé ragad be így ennyire, hogy mikor hallom, hogy mondják, hogy következzen gajdoznat, és megvan az érzés, akkor úgy lüktet már a nyakiütőret, hogy csak a dobogásad, és mondom, nem hiszem el, hogy 14 év, és még mindig úgy állsz ki a színpadra, hogy első nevetésnél elmúlik, félreértés ne essék, de nekem még ezen kéne dolgozni. És ez valójában az miatt van, mert azért izgulsz, mert nem vagy benne biztos, hogy ez jó lesz.
Oké. Okay. Ezen a munkán, ezen az önmunkán kívül mi az, amit még szeretnél a jövőben megvalósítani, és ez már az utolsó kérdésre, milyen terveid vannak?
Most ellen egy elég ilyen közhelyes dolgot fogok mondani, én boldog akarok lenni. Most az vagyok, és én erre törekszek, hogy az legyek, és ehhez úgy akarom alakítani az előadó művészetet, a munkámat, a családomat, a lelki állapotomat, hogy ez megvalósuljon. És szerintem ez a legfontosabb, a boldog vagy, ebből bármit ki tudsz hozni.
Én ehhez nagyon sok erőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
És akkor legyél mindig nagyon boldog.
Köszönöm
és humoros.
Szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál, Zoli.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Gajtó Zoltán volt a vendégem, a Stand Up Comedy Humortársulat tagja. Ha nem maradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és itt a rádióban is ismétlésbe, és tartsanak egy hét múlva is velem. Én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vígvanda.